Hit Valló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Varga János atyával, a Nepomuki Szent János plébánia plébánosával, Osvai Péter beszélget.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió mikrofonja előtt Varga János plébános atyát, a budaörsi Nepomuki Szent János templom plébánosát. Hivatás történetről faggatom János atyát. Hogyan kezdődött ez a papi hivatás János atya esetében? Kik vagy milyen hatások állnak ennek az útnak az elején?
Gyakorlóan vallásos hívő családból származom. A templom mit ilyen hozzátartozott az életükhöz a családunknak, a nagyobb familiámra is gondolva, tehát a nagyszülőkre, és a unokatestvérek vagy a testvérek, édesapám, édesanyám testvérei révén hasonló légkörben, az természetes volt. Ezről nem annyira beszéltek, mint inkább a cselekedeteik, a viselkedésük, a szokás gyakorlataik, ezek voltak, amik nagyon ott voltak. Talán nagyon messze tudnák menni, hogyha és akkor hosszan tartó lenne az egész bevezetés. Tehát ebből a világból indultam, és kicsi gyerekként is azt hiszem, már minisztráltam. Én Kapuvárot születtem, és 1940-ben, 39-40-41-ben építették a kapuvári ferenceseknek a rendházát, illetve a templomát. A templom építésében a szüleim is részt vettek, és hát mint ilyen, megörököltük ezt a helyet, és itt voltunk szinte az első minisánsai között, ott voltunk a többiekkel együtt ennek a templomnak, ferences barátoknak a társaságában, illetve azok körítésével, és innen indult igazából. Talán nem is mondhatom, hogy a hivatás gondolata az ilyen konkrétan először nem ismerült föl. Hát a barátok körül a konyhába behívtak bennünket, aztán volt egyik másik, aki nagyon foglalkozott a minisztránsokkal és a gyereke fiúkkal, és aztán beengedett a szobájába, élveztük a papi szobának a légkörét, könyvek, leülhettünk a szőnyegre, mi egymás. Szóval úgyse jó légkör volt, és ebből a légkörből indultunk, mentünk az iskolába, sokszor valóban reggel. Itt voltunk barátokkal együtt, mi is már a barátok, tehát az atyákkal együtt reggeliztünk, vagy valami, kaptunk valami, nagyon finomat, jó leső volt mindig, és aztán utána mentünk a közel lévő iskolába, és az iskolában pedig hát annak rendes szerint volt természetesen hitan is. Na hát akkor egy nagyobb léptékkel. Nyolcadikas voltam, amikor nem foglalkoztam azzal, hogy mi leszek még az. Ezek nem kerültek ilyen konkrétan elő. Nyolcadikas voltam, és a hitoktatónk, a kapuvári káplán atya volt az egyik a három közül, és egyik hittanórán megkérdezte, hogy fiúk, ki akar pap lenni? Engem mint egy rugó földobott valami, hogy én igen.
Hiszem, teljesen a semmiből egyszer csak atya előtt is világossá, vagy váratlan volt atya előtt is ez a...
Egyrészt a kérdés, nem tudom, hogy bevezetője volt-e, minden esetre, fiúk, ki akar közületek pap lenni? Valahogy így hangzott a kérdés. És minden gondolkodás, mindig a kapásból fölugrottam, és azt mondtam, hogy én azt szeretik. Ez a kezdet, indulás, vagy talán az előzmények úgy, ahogy egy kicsit fölfestettem. És aztán ennek a végén, az iskolai végén, júniusban, akkor ez annyit jelent, hogy 51-et írunk. 1951. És hát akkor a kommunizmusnak a csúcsán vagyunk. És akkor Győrbe jelentkeztem kispapnak, illetve hát konkurzusra vittek bennünket. Ketten is mentünk Kapuvárról a társammal együtt, isteni éltesse, most már betegeskedik az akkori társam. És és felvettek Győrbe konkurzuson, Pap Kálmán püspök úr akkor volt a Mindszentinek jó gondolati, aztán meg eszme szempontjából nagyon közel álltak egymáshoz, úgy tudom, úgy emlékeznek rájuk. És nagyszerű fölvétel volt, örültek meg mi egymás, én is, és mentünk haza is. Hát aztán a 8-as lévén kommunizmusban vagyunk, mindenkinek jelentkezni kellett valóba tanulni valamilyen iskolába. Az iskola igazgatóm nagyon szegény, szerencsétlen Győri Kántorból lett kapuvári kommunista vezetés alatt iskola igazgató, megtagadva mindent. És amikor mondtam, hogy én nem jelentkezem, mert én fölvesznek kispapnak, és kispap szeretnék lenni. Hú, hát ő bedühödött igazából, és azt mondta, akkor is kell velek, nem érdekel, írjuk le azt a témát. Hát mondtam neki, jó, hát írjunk be valamit. A Soproni Széchenyi gimnáziumot, Kapuvár, Sopron és Győr között a középtájon van, Győrbe pedig a Révait ajánlotta, nem a Bencéseket. És akkor hát mondtam, jó, hát nincs már más ezeken kívül. Azt mondja, van, mert valóban kicsit ugye visszacsináltam belőle. Azt mondja, van textilipar is. Azt sem tudtam a Kenderen kívül, hogy mi az még, hogy textil. Kapuvár gyerek voltam, mezőgazdasági világ, és, vagy paraszti világ. És hát mondom, írja be a textilt. Egyre megy. Úgy sem megyek oda. Az Úristen aztán görbe vonalakon is tud egyenesen írni. Szétrugták a szemináriumot. Augusztus végén a püspök úrnak jön a leírata, hogy fiaim, keressetek megoldást, mert ez a szeminárium az az érettségére fölkészítő szeminárium megszűnt. És a volt tanáraim, azok jöttek, hogy nem muszáj kétségbe esni, értesültek megfelelő, hát ugye, vonalakon a helyzetről, és akkor mondták, hogy az iskola nem küldte vissza a lemondásomat a textilbe, úgyhogy ott még nyitott a kapu. Úgyhogy egy két-három héttel később, mint megkezdődött az iskola év, a Győri Textilipari Technikumban. Na, és az események zajlanak, a saját zökkenőkkel. Az érettségi után újra jelentkeztem, de akkor már teológiára. Szóval megmaradt bennem egyértelműen a hivatástudat, még akkor is, hogyha túl sokszor nem emlegettük.
Bocsánat, sose volt ilyen belső megingás, vagy esetleg más ötlet nem merült fel, tehát teljesen egyértelmű volt?
Igen, az olyan putó jellegű volt igazából. Ez a gondolat mindvégig valahogy elkísért, még akkor is, hogyha tudtam azt. Mert nem tudtam elképzelni magam a textilipari technikusnak. Jól lehet, az oklevél még most is a zsebemben van, tehát birtokomban van. Sőt, mint az érettség után technikus jó oklevéllel kőszegre kaptam az egyik textilgyárba munkalehetőséget. És akkor jelentkeztem teológiára, és fölvettek egy előkészítő, mondjuk kurzus kellett végezni a latin nyelvnek a hiányából. Jól lehet, középiskolás koromban az egyik kapuvári káplán úrral latint tanultunk azért, úgyhogy nem voltam egészen járatlan. Az öcsémmel együtt jártunk hozzá, hát latinban alapvető dolgokat próbáltunk rögzíteni. Elég szépen is, úgyhogy amikor a teológián az előkészítőben voltam, akkor már nem egészen az abszolút kezdők közé tartoztam latin szempontjából. Így, és fölvételt nyertem. Na, hát ott már volt egy ütközés újra a kommunista valósággal, mert az úgynevezett bajcos püspök az ávótól a püspök mellé rendelt valaki, aki mindent ellenőrzett olyannyira, hogy akkor olyan sötét dolgok voltak, hogy a püspök úrnak a magánlevelezését is fölbontották. Szóval nem tudjuk elképzelni, amilyen sötét volt a kommunizmus. Aki nem ért benne, azok mesfényeret mondják. Nem, sokkal sötétebb volt. És amikor fölvettek a teológiára, nem, a szentelés, már papá szenteltek, hát hosszabb, addig még 6 év eltelt, És mikor felszenteltek, akkor a... Most egy kicsit vissza megállítom magamat, hogy azért pontos legyek. Ja, amikor újra jelentkeztem most már teológiára, és akkor a bajszos püspök is bent volt a fölvételi kurzus után, mikor elmondták azt, hogy hát fölvettek mi egymás bennünket, kiket, és akkor a bajszos püspök megszólalt, hogy hát, hogy maguk, ott hagyták az állam magukat, kitanította is, oklevél a kezükbe, itt vannak, és hát félretették mindazt, mintha mi se történt volna magukkal. És akkor ott eléggé a békepapság, remiális papság ott volt, és elnémultak, nem tudtak neki mit szólni. És akkor én szólaltam meg, aki, hát ugye szembesültem a dologgal, és mondtam neki, hogy ne haragudjon, mi 4 évvel ezelőtt is ide akartunk jönni, az intézmény megszűnt, most újra megpróbáljuk, és visszavettek. Aztán valahogy elnémult az ávós, illetve a bajszos püspök, azt úgy emlegettük, tituláltuk a püspök mellé rendelt állami ellenőrt, vagy ávóst. Na, és elindult a teológia.
Voltak-e olyan papi személyiségek, vagy olyan példaképek, akik meghatározó befolyással voltak János atya életére?
Biztosra veszem ezeket a ferences atyákat, akik ott voltak, bábáskodtak a minisánsok körül. Hát azok mindegyike úgy szimpatikus alakként van előttem még, habár a neveket most nagyon kapásban nem tudnám felidézni. De aztán később is ott voltak, mert a Fencesekhez jártunk, jól lehet, ugye az egyházmegye átvette, amikor 48-50-ben megszüntették a Ferenc szerzetes rendeket, akkor a kapuvári plébánia vette át ennek a templomnak az irányítását, és az akkor küldött káplánok, meg ott lévő lelkész, akárhogyan nevezem is őket, mindegyik mellett minisztránkodtam, vasárnaponként rendszeresen mentünk misére, úgyhogy mindolyan középiskola egész héten ugye lefoglalt utazással tanulásra bennünket, de ezek mind nyugodtan mondhatom, hogy ott voltak abban hogy az elhatározásom nem gyöngült meg, hogy egyáltalán láttam a papi életnek a gyengeit, vagy a nehézségeit, inkább így mondanám, mert azért hát látható volt a minisztránsoknak, meg egyáltalán az életünkben, hogy mit jelentett az, hogy valaki hívő, az édesapámék, édesanyámiknak az életét, hogy nehezítették meg azok a helyzetek, hogy nem álltok be a pártba, és nem voltak szekértolói a diktatúrának.
És ez sose szegte kedvét János atyának? Tehát, mert ugye ez pont az 50-es évek elején történt mindez, tehát a kommunizmusnak a legkeményebb idejében, pláne aki annak idején papnak indult, hát az sok jóra nem számíthatott, hogy ez nem okozott sose problémát János atyának?
Ez volt az élet. De ez nem így nézett ki, hogy most olyan nagyon külön lehetett választani. De az, hogy az én szüleim körül élt, az adott az életünk, az édesapám még, hát tudom azt, hogy egy nagyon invenciózus ember volt, téglát is vetett, Burgenlandba vitték 30 000 sétterékbe a téglát, amit vetett, és 45 vigyázt csinálta. Azelőtt egy 5-8 évig legalábbis, amikor hát már akkora volt, vagy olyan erős volt, és utána pedig 45-ben, 47-ben azt mondták neki, Jancsi, az édesapám is János volt, megmaradhatsz a munkádba, ha beállsz a pártba. És nem állt be a pártba, és feladta. És akkor még édesanyámnak volt egy szatós üzlete az édesapám indítására, amelyik ott a helyi vegyes kereskedésnek is mondhatnánk. És az is ugye egy évre rá azt is be kellett zárni, mert nem álltak be a pártba. Ebben a légkörben ért fel, indult az ember, nem cizellálta, hogy most itt és mennyire érdemes volt. Mert hát tudtuk azt, hogy az élethez ez vár hozzá, keresztény, katolikus vagy hívő, Istenre figyelő ember, annak következménye vannak. Ezt nem így fogalmaztuk, most tudjuk ilyen szépen cizelláltan fogalmazni.
Mit tartott mindig is János atya a legfontosabb feladatának lelkipásztorként?
Igazából túlságosan Hát ugye az ember, ha fiatal, most már beszéltek arról, hogy sajnos igazából, sajnos, az élet természetesen szerint az öregek közé, a legöregebbek közé tartozom. De hát a fiatal korában az ember ezt nem így fogalmazza. Akkor olyan természetes kohézió van a fiatalsághoz, a gyerekekhez. Úgyhogy a pasztorációs munkája érthető, mindig valahogy egy idősebb vagy plébános mellett munkálkodott az ember, hosszan voltam káplán. És a programját az embernek a fiatalok, a gyerekek, meg a fiatalabbak ifjúság jelentette, és azoknak a mozgásköre és érdeklődési köre, azokkal együtt tudott gombolítani, mert valahogy nagyon közel állt hozzá. Később úgy, ahogyan korosodott az ember, a nagyobb gondok előkerültek, akár a jegyesoktatások és a jegyesoktatási kurzusoknak a megteremtése vagy kialakítása. Szóval ez kortól függő szerintem. Nem úgy fogalmazza meg az ember, hogy na, mit akarok én csinálni, hanem az élet mit hoz elém. Hát úgyhogy én majdnem azt mondom, egy kicsit így voltam, hogy tudomásul vettem, hogy az élet így, most ezt hozta, ott próbáltam helytállni, illetve lelkiismeretem szerint nem is fogalmaztam ezeket, hanem természetesnek tartottam.
Varga János atyával, a Nepomuki Szent János plébánia plébánosával Osvai Péter beszélgetett. A beszélgetés második részét holnap 16 órakor hallhatják.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu